Stágel Erzsébet válogatta és dolgozta át őket. Suso atya Holologium Sapientiae, a bölcsesség hóráskönyve című műve latin nyelven íródott. 1366. január 25-én halt meg, 71 éves korában. Az ulmi domonkos templomban temették el. Tiszteletét 16. Gergely pápa 1831-ben engedélyezte. Szentéavatása folyamatban van.
A Nap Szentje című műsort hallották.
Itt vagyok, Uram, oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hoztam el, s egyszerű imám. Adj békét, Uram, hisz szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, hisz a világ is csak erre vár.
Világ is csak erre vár. komáromi stúdiónkból köszöntjük a kedves hallgatókat. Velünk van Gonclik Ákos, aki délvidéki diák és a komáromi plébánián, illetve a Mária Rádió Miriamban teljesít majd szolgálatot. Milyen volt az érkezésed? Milyenek az első benyomások a városról?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát ugye még nincs két teljes napja, hogy megérkeztem a városba. Hosszú utat kellett megtenni, hogy át kellett szállni a teljes Magyarországot, hogy megérkezhessek ugye ide. És hát jelenleg még a szabad így kifejezni magamat, még az utat pihenem ki, tehát hogy hosszú út volt előttem, és hát még ismerkedek a várossal, tehát hogy egy-két utcát már ismerek, de hát bízom benne, hogy ez azért majd szélesedik az elkövetkező időszakban.
Milyen céllal érkeztél ide Felvidékre? Ugye ez az Erasmus program keretén belül van, mind diák eljöttél Délvidékről Felvidékre, és egyébként mielőtt válaszolnál a kérdésre, talán mondd el, hogy mivel foglalkozol, vagy mit tanulsz, mi lesz benne, mi leszel, hanad leszel, ahogy mi felénk szokás kérdezni.
Én Szegeden Gál Ferenc Egyetemen tanulok hittanár nevelő tanár szakon, ez ugye egy 5 éves képzés, és jelenleg ugye másodéves hallgató vagyok. Hát nekem ugye a legfontosabb célom ezzel az utazással, illetve ezzel a gyakorlattal, valamint ezzel a tanulmány ösztöndíjjal ugye az lett volna a célom, hogy valamennyire megismerjem ugyanazon helyzetben lévő egyházakat, egyházmegyéket, illetve egyházközösségeket, plébániákat. Ugye jó magam Délvidékről származok, ugye mi is egy olyan egyházmegyéhez tartozunk, ami még 50 évvel ezelőtt szerves része volt a magyar egyházmegyéknek, ugye a Bácskalocsai egyházmegyének volt ugye a része. Valamint ugye, amit ugye fontosnak tartok, hogy ugyanabban a helyzetben van ugye akár a szlováki egyházmegyék, és amikor valamikor ugye a magyar egyházmegyékhez, illetve a magyar területekhez tartoztak, és engem kifejezetten érdekel az, hogy milyen közös pontok vannak ugye az elcsatolt területeken élő egyházmegyékben, egyházközösségekben, illetve hogy mi a közös pont, hogyan működnek ott a pasztorációk, milyen tapasztalataik vannak, illetve hogy bizonyos hát bizonyos pasztorációkban, akár itt ifjúság, minisztránsok, gyerekek, vagy akár felnőttek esetében is, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve mennyire vannak az adott lehetőségek itt kihasználva.
Említetted a közösségszervezést, és úgy tudom, ott a Délvidéken akár a plébánia vagy egyházmegyei szinten is már vannak valami tapasztalataid.
Én már nagyon régóta, 2015 óta sokat gondolkodtam, dolgoztam, tettem érte, hogy valamiféle szempontból észrevegyük azt, most lehet, hogy picit kioktatóan fog hangzani, de hogy a legfontosabb dolog az, hogy az ifjúsággal próbáljunk elfoglalkozni. Ne kifejezetten csak az ifjúsággal, de nagyon fontos, hogy az legyen az egyik prioritásunk, hiszen a következő generációt kell megpróbálni, tehát kinevelni általuk, és hogyha talán sikerülne egyszer, bízom benne, és bízunk a gondviselésben is, hogy egyszer majd sikerül úgy kinevelni egy generációt, hogy utána már a következő az automatikusan fog jó irányba haladni. Közösségépítés szempontjából 2 évvel ezelőtt indult egy ifjúsági csoport, 40 fiatal lett megszólítva, ebből jelenleg 15-en vannak, tehát hogy szépen lassan jöttek, mentek az emberek. Ugye minden közösségben van kibesétálás, tehát hogy ezt ugye el kell fogadni. Hát ugye a COVID-helyzet kezdett működni a csoport, akkor még azért, hogy elég nehézkesen nem tudtunk személyesen találkozni, de már a tavalyi év során, illetve az idei évre is, hogyha tényleg minden a tervek szerint alakul, akkor évi 4 találkozónk van velük, fiatalokkal, zömében középiskolások és egyetemisták, illetve azért minden évben szeretünk betervezni egy olyan zarándoklatot, ahol Délvidéken egy-egy jelentősebb települést, egy-egy jelentősebb épületet ugye megtekintünk, akár ugye ami számukra ilyen fontos a Délvidéken, ugye Bácsnak a vára, ugye valamikor, ahogy említettem, a Bácskalocsa egyházmegyének az egyik székhelye volt a város. Ma már azért eléggé elhanyagolt állapotban van, tehát hogy sokat vesztett a régi fényéből.
Hitoktatónak készülsz, de a Délvidéken milyen módon folyik a hitoktatás, iskola része, tehát az órarend része, illetve plébánián, illetve is?
A 2000-es évek elején sikerült az államnak és az intézményeknek megállapodni abban, hogy visszatérhetett a hitoktatás az iskolába. Ez akkor egy nehézkes indulás volt, mert nagyon kevés volt még akkor a képzett hitoktató. Tehát, hogy nagyon sokat ugye plébános atyák, illetve akkor szerzetes nővérek is még besegítettek a hitoktatásba. Aztán később ugye eredetleg mielőtt hogy az iskolába visszatértek volna, plébánián voltak a hittanórák, visszatértek az iskolába, és sok helyen megtartották azt a hagyományt, hogy ahogy attól függetlenül, hogy az iskolai órarendbe beillesztették a hittanórát, megmaradt a plébániai hitoktatás is. Változó, tehát egyházmegyei szinten is van, ahol minden év, minden osztálynak meg van tartva külön a hittanóra, de vannak plébániák, ahol csak szentségi felkészítők vannak, illetve van, ahol nincs is teljes mértékben plébániai hitoktatás, hanem csak egy-egy felkészítő van, akár első áldozásra vagy bérmálkozásra.
Hitoktatást az iskolában osztályozzák, illetve nem adnak érdemjegyeket?
Hát leíró osztályzatot adnak, tehát leíró osztályzatok vannak, nem számít bele az átlagba, érettségizni nem lehet belőle, tehát Magyarországon ellentétben ugye Szerbiában nem lehet itt a
vannak egyháziskolák is délvidéken? Nem hát tudom, van ilyen információd?
Hát az egyház tulajdonában volt rengeteg zárdaépület, amit ugye 1945-ben ugye elkoboztak, ezt valamikor szerzetes nővérek tartották fent, tehát a asszonyunk kalocsai nővérek, de ugye sajnos ezután ezek az intézmények ugye állami tulajdonba kerültek, és ezeket nem származtatták vissza. Egyetlen egy középiskola van az egyház tulajdonában, ez Szabadkán van, egy klasszikus nyelvi gimnázium. Itt hangsúlyt fektetnek a hitoktatásra, illetve a nyelvek, latin-olasz nyelveknek a tanítására, de más egyéb intézményünk sajnos ugye nincs. Mint ahogy mondtam, nem, amiket elkoboztak, akkor azok ugye nem kerültek vissza az egyház tulajdonába.
Tegnap, amikor beszélgettünk, akkor említetted, hogy Szerbiában, ha katolikusokról beszélünk, akkor ugye szerbek általában ortodoxok, nagyon kevés a szerb katolikus, de vannak horvát katolikusok és magyar katolikusok. Körülbelül milyen arányról beszélhetünk?
Egyházmegyei szinten talán tudnék egy olyan arányt mondani a horvátok és a magyar hívekkel, tehát egy ilyen arányt, tehát 70% a híveknek ugye magyar anyanyelvű, 30 pedig ugye horvát. Habár náluk azon a vidéken őket ilyen punyaváccoknak nevezik, tehát ugye egy picikét ilyen, én külön nép, tehát ők harcolnak azért, hogy külön népként, ők külön népcsoportként tartsák őket ugye számon. Ezzel van némi egyetértés, viszont ugye a tavalyi év során sikerült saját nyelvként kiharcolniuk, hogy mint bunyavác nyelv létezik, tehát írásosan és hivatalosan is, mint nyelvként ugye hivatalossá vált az országban. Ami a katolikusokat illeti, sajnos mondhatjuk azt, hogy egyre nagyobb, ugye, tehát eleve 1945 után ugye a német lakosságnak ugye nagy része a Duna mentén ugye vagy kitelepítették, vagy elmenekült, tehát a Duna mentén eléggé jó, eléggé kihaló félben vannak a plébániák, ami még aktív ott is ugye erősen szorványról beszélhetünk. Bunyavác horvát hívek esetében ők tömben élnek, tehát hogy Szabadka környéki plébániákon, tehát hogy úgy elvétve nincs nagyon. Két település van, ami így kilóg a sorból, az egyik az teljesen szerb katolikusok lakta, tehát őket sokácoknak hívják, ők megmaradtak még elég sokan is vannak, illetve a másik ilyen különlegesség még Szelencsa, ott pedig szlovák kisebbség él. Valamikor érdekes a falunak fele, pont a falu fele evangélikus volt, a második fele pedig katolikus. Most már ugye ez az arány is sajnos a kettős állampolgársággal, ugye sokan ők is hazatértek, vagy hát úgymond itt vannak Szlovákiába.
Korábban kapcsolatba kerültél már felvidéki magyarokkal. Hogyan esett a választásod éppen Komáromra? Hogy ide gyere az ösztöndíj által, vagy inkább ez kínálkozott lehetőségképp?
2014-ben találkoztam egy táborban először úgy a külhoni magyar fiatalokkal, felvidékiekkel, erdélyekkel, kárpátaljaiakkal, és ugye Drávaszögből is jöttek akkor ugye fiatalok, és akkor engem kifejezetten már nagyon régóta érdekel az, hogy milyen helyzetek vannak egy-egy egyházmegyébe. Tehát nem, itt most nem a kit hova helyeztek, és milyen körök, milyen berendezése van annak az egyházmegyének, akár ugye vezetőség szempontjából, hanem hogy ezek, tehát egy adott dolog ott hogyan működik, mik az előnyei, mik a hátrányai, mi hogyan zajlik. És amikor legelőször ugye itt találkoztam így akár felvidéki fiatalokra, és akkor mondták, hogy hát náluk ez a helyzet, náluk ez, és akkor hát így jó volt információt cserélni, illetve vagy a tapasztalatokról is beszélni. Illetve 2019-ben találkoztam először kis Robert atyával Budapesten, és hát azóta ugye Robert atya és én is a Szent István Lovagrend lovagjai vagyunk, és akkor ezen keresztül én felkerestem a tavalyi év során, hogy esetleg itt Komáromban lenne igény arra, hogy valaki civilként jöjjön segíteni. Ő nagyon készséges volt, és azt mondta, hogy természetesen nagyon szívesen tudnak fogadni, és hát ugye így érkeztem én meg ide Komáromba.
Lehet tudni, hogy mennyi időt töltesz majd itt?
Hát ha minden igaz, akkor 3 hónapot kell itt töltenem. Ha jó viselkedek, akkor nem küldenek előbb haza, tehát bízunk benne.
Igen, ez tőled függ elsősorban. Hát ugye most elköszönünk tőled, de valószínű, hogy a hangoddal még majd azért találkozni fogunk, akár itt a Mária Rádióban is még több alkalommal, és majd kíváncsian várjuk, hogy már néhány hét, majd 1-2 hónap múlva, amikor már lesz egy kis tapasztalatod, hogy össze tudod hasonlítani akár a két egyházmegyét, illetve a fiatalokat, a fiatalok lelki életét, akár délvidéken, felvidéken, hogy miben hasonlítanak, mi az, ami eltérő. Most megköszönjük, hogy bejött ide a stúdióba, és majd várjuk az együttműködést. Jó Isten áldjon!
Én is köszönöm szépen!
Az elmúlt percekben Gonclik Ákossal beszélgettünk. Köszönjük, hogy a mai napot és a nagybőtöt is velünk indították. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ma hamvazó szerda van, vagyis szigorú bőtöt tartunk, és arra is buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy 11 óra 20 perckor kapcsolódjanak be közös rózsafüzér imádságunkba, amelyet a 4 magyar nyelvű Mária Rádió az ukrán, vagyis a kijevi Mária Rádióval közösen fog imádkozni mai nap folyamán. Áldott szép napot kívánok, búcsúzik önöktől.
Csöll Stefánia.
Lépes Lóránt atya megköszönve Berta Péternek itt Észak-Komáromban a szolgálatát, szintén Budapesten a szolgálat technikusnak köszönjük a közreműködését. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.